A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Van, akik nagyon biztonságban helyezték magukat. Szerintem, hát lehet onnan is jól látni. De... Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, a meghívásodat. Köszönjük, hogy velünk akarsz lenni, meg akarod osztani velünk az életedet, a terveidet, önmagadat. Köszönjük, hogy ezért is vannak ilyen alkalmak, Isten tiszteletek. Ezért vannak olyan alkalmak, amikor megállhatunk, elcsendesedhetünk. Köszönjük, hogy erre hívsz minket, hogy kiszabadítsa rohanásból, hogy megállhassunk előtted, tükörben nézhessünk, lecsillapodjon a pulzusunk, a légzésünk, hogy kiemelkedjünk a hétköznapokból, hogy kapjunk egy másik szemszöget, hogy felemelkedhessünk hozzád, és hogy lássuk magunkat, ahonnan te látsz. Szeretnénk, Urunk, most az igédnek a tükrében megállni, és szeretnénk így készülni a húsvétnak a csodájára, annak a befogadására, hogy milyen lehessen, és mi a tiéd. Áld meg az alkalmunkat, áld meg a rád figyelésünket. Jöjj Szentlélek, Úristen! Hívunk, várunk, kitárjuk a szívünket. Áldj meg minket. Amen. János evangéliumából olvasom Isten igéjét. János evangéliumának 6. részéből, a 48. verstől válogatott verseket. Jézus mondja, én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én vérem, az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. A lélek az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Amen. Két képet hozok. Az egyik a manna, és a mannát úgy tudjuk, hogy az egy kenyér, egy mennyei kenyérnek hívja itt Jézus. Azért, mert a zsidók, amikor kivonultak Egyiptomból, akkor hát hirtelen a jól megszokott háztartásukból kizökkenve a pusztában nem találtak megfelelő étket, és hát elkezdtek kétségbe esni, hogy most mi lesz. És aztán Isten adta nekik a mannát, ami egy csodálatos gondoskodás, egy Istennek a jelenlétének a jele, de hát tényleg ez van, hogy aki ette a mannát, az a generáció, tulajdonképpen 40 évig ette, de meghaltak a pusztában. Erre céloz Jézus, hogy ez a mennyei kenyér, ez Igen, ez jó volt, meg az Isten gondoskodását jelentette, de nem mentette meg az embereket. Persze volt egy generáció, akik bementek aztán az ígéret földjére. Kicsit ilyen képekbe gondolkodva, a mennyei kenyér az, ami minket táplál egészen addig, amíg be nem megyünk az ígéret földjére, a mennyek országába. De azt mondja Jézus, hogy az igazi mennyei kenyér az én vagyok. Tehát ha valami táplálék a mennybe táplálék, az én vagyok. Én leszek az, aki titeket a mennybe táplálékként bejuttatlak. A másik kép pedig, ami itt nagyon érdekesen jelenik meg, hogy Jézus azt mondja, hogy enni kell az ő testét, és inni az ő vérét. És ez nekünk olyan furcsa, tehát nem tudom, hogy ezzel mi mit kezdenénk. Hogyha kaniválok lennénk, akkor azt mondanánk, hogy értem. Ez nem közönséges ember. Az embert megenni, az hát attól is élet lesz, de az Isten fiát megenni, hát akkor... Na, hogyan érthető ez a számunkra? Ezt szeretném egy kicsit kiábrázolni most egy pár dologgal. Amikor a családok elmentek Jeruzsálembe a templomba, hogy Isten tiszteletre menjenek, akkor nem olyan volt a templom, mint ugye nálunk, bár elég jól kiábrázolják ezek a bútordarabok a tömörségükkel, olyan ez a úrasztal, mint hogyha tényleg egy oltár lenne. Jó tervezőnk, evangélikus, ott tényleg oltárnak is hívják. A templomban a főhelyen, az udvaron tulajdonképpen egy óriási nagy oltár volt, és az oltáron pedig ott leölték, feláldozták az áldozati állatokat, és a család hozta áldozati állatot, amit tulajdonképpen tehetségük vagy a vagyonuk szerint hoztak, de a legtöbben ugye bárányt áldoztak, ez volt a hivatalos kérése Istennek, hogy aki teheti, egy bárányt áldozzon, és aztán ennek a báránynak a leülésével, hát ábrázolódott ki ott az áldozat. De miért jött a templomba a család? Hát azért, hogy Isten előtt bocsánatot nyerjen. Tehát az Isten tiszteletnek a lényege az a Isten jó indulatának, a bűnbocsánatnak az elnyerése volt. Mi is jövünk valamiért a templomba. Nem biztos, hogy ezt annyira át tudjuk érezni. Most ugye ezt úrvacsora előkészítőnek is nevezzük a mai alkalmat. Majd megmondjátok, hogy ez túl erős vagy túl gyenge, ami ma készülünk. De az biztos, hogy nagyon sokszor az Isten tiszteletre is úgy esünk be, hogy nem tudunk felkészülni lelkileg, hogy mi itt az Istennel találkozunk, kivel találkozunk igazán, és menet közben döbbenünk rá, hogy jobban föl kellett volna készülnünk. Most csináltunk egy ilyen férfi alkalmat a fiúknak, és a fiúk hát fele elkésett, és aki már nagyot késett, az bevallotta a végén, hogy hát nagyon hiányzott a bemelegítés. Igen. Tehát meg kell érkeznünk. És most ez a mai alkalom is egy megérkezés segít. Amikor a család jött és hozta az állatot, akkor tulajdonképpen már az úton készítették a gyerekeket, meg a család ifjabb tagjait, hogy mit fognak látni, hogy itt lesz egy bűnvallás, a papbácsi le fogja ülni az állatot, és megtisztít minket. És akkor hát ez volt. A bűnvallás az úrvacsorában is megvan. Én nagyon szívesen látom azokat a javaslataitokat, amikben ezt tudjátok elősegíteni, hogy hogyan lehet jobban az Isten tisztelt keretek között ezt elvégezni. Most annyit csináljunk csak, hogy én felolvasom a 10 parancsolatot, és a 10 parancsolatra válaszképpen bizonyos bűnöket elmondunk. Én hagyok egy kis szünetet, tehát hogy mindenki hozzáteheti a magáét, és aztán ezeket a bűnöket majd az áldozati állatra ráolvassuk, illetve hát majd ott leöljük az áldozati állatot. néhány helyen a liturgiában nem csak az úrvacsorakor, hanem minden alkalommal felolvassák. Tehát van olyan hely, ahol minden alkalommal elhangzik a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Bocsáss meg, Uram, hogy azt a tiszteletet, amit neked kellett volna adni Istenként, azt olyan gyakran elmulasztom, hogy az első helyet, amit neked kéne adnom, az első zsengét, az első időt, az első energiámat, azt elfecsérlem másra. A legszebb időket, a koncentrációm teljét, azt valaki másnak adom. Bocsáss meg. Bocsáss meg, hogy valami megelőzött téged a fontossági sorrendben. Bocsáss meg, hogy valami túl nagyra nőtt az életemben. Eltakarja a félelem, vagy a szorongás, a te hatalmadat, a te lényedet, a személyedet. Bocsáss meg ezért. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét, bűnért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem is, megtartják parancsolataimat. Ha van valamilyen bálvány, Uram, lehet, hogy ezt most nehezebb nekünk észrevennünk. Lehet, hogy másoknál sokkal hamarabb észrevesszük. Kérünk, hogy nyisd meg a szemünket, a szívünket, hogy rálássunk, hogy mi az, amivel nagyon el vagyunk foglalva, ami a te helyedre került. Mi az, amiben a bizalmunkat vetjük, amitől várjuk a segítségünket helyetted. Bocsáss meg, hogyha a tiszteletünket, a gondolatainkat, tényleg lehet, hogy a negatív gondolatainkat és az aggódásunkat is másnak adtuk, más előtt öntöttük ki, másnak panaszkodtunk, más eszközökhöz fordultunk. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Bocsáss meg, Urunk, az elszólásainkat, amit csak szólásmondásként vagy szokásként mondunk. Kérünk, hogy őrizd a szánkat, a szívünket, őrizd a szemünket, hogy meglássuk ezeket, ami hiába valóság. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja, semmiféle munkát ne vegyél azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Bocsáss meg, Urunk, hogy nem kerestük elég buzgóna az imádságnak, a találkozásnak a lehetőségét, hogy elmulasztottuk a hívásaidat. Bocsáss meg, hogy rosszul osztottuk be az időnket. Hogy rosszul töltöttem el az időt. Hogy rosszul költöttem el a pénzem. Hogy kizsákmányoltam a testemet. Nem adtam meg neked azt, ami neked jár. Nem kértem el az akaratod. Mások akarata, saját félelmeim szerint sodródtam. Nem veled töltöttem az első időt, és nem töltöttem belőled eléggé. Bocsáss meg, hogy a rendelt időt másra használtam. Segíts nekem, hogy megkapjam a te terved szerinti időket, tevékenységeket, tudjak dolgozni, amikor dolgozni kell, és tudjam félretenni a munkát, keftelést a te kedvedért. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Isten ad az Úr ad neked. Bocsáss meg, Urunk, azt azért a sok rossz viszonyulásért, felfortyanásért, haragért, tiszteletlenségért, amit nem tudtunk jól kezelni, amivel neki mentünk szüleinknek. Köszönjük, Urunk, ezt a parancsolatodat akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a szüleink nem voltak jó szülők. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül is tudtál adni és tanítani valamit. Ne ölj! Bocsáss meg, Urunk, a gyilkos indulatainkért, az átkainkért, a szitkozódásainkért. A fájdalmasan bántó szavainkért, a rombolásainkért, az ingerültség, a morgás, a vádaskodás, a kritizálásért, ahogyan megsértettem, megbántottam azokat, akiket ránk bíztál, kisebbeket, nekem kiszolgáltatottakat. Segíts, hogy minden módon tápláljam az életet, a növekedést a te dicsőségedre. Ne paráználkodj. Bocsáss meg, Uram, minden hűtlen mozdulatomat, legyen az akár gondolatban, vagy pillantásban, vagy kétértelmű beszédben, szavakban, kihívó viselkedésben. Segíts, Uram, hogy tudjak hűséges maradni hozzád és a társamhoz, és megőrizni mindenkinek a kapcsolatát, a házasságát, magam vágyai és mások vágyai ellenében is. Ne lopj! Mutasd meg, Uram, hogy mi az enyém egyáltalán. Bocsáss meg minden hanyagságért, amit a anyagi téren elkövettem. Ha téged károsítottalak meg, vagy hogyha a te szegényeidnek nem adtam, Bocsáss meg, hogyha akár a hírnevét, a jó kedvét, az örömét loptam el valakinek. Segíts, hogy elvétel helyett inkább téged képviselve adjak értéket, életet, kincset, téged. Ne tanulj, hogy hamisan fele barátod ellen. Bocsáss meg, Uram, minden nyelvbűnért, amit elkövettem, akár előre megfontolt szándékkal, akár meggondolatlanságból. Bocsáss meg a hülye vicceimet, a sértéseimet, a faragatlanságomat. Segíts nekem, hogy minden, ami kijön a számon, az bátorító, építő, felemelő legyen. Hozzon rád dicsőséget, és hogy hozzon népülést a fele barátomra. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se őklét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Uram, te látod a szívemet, hogy hányszor néztem irigyen barátomra, valaki másra, azért, ami neki van, és nekem nincs. Bocsáss meg ezért. Adjál nekem elégedettséget, hogy megelégedjek azzal, amit te adtál nekem, hogy hadd legyen a te jelenléted, a te személyed elég nekem. Köszönöm, hogy megbocsátod a bűneimet, és köszönöm, hogy meg akarsz szentelni, és megváltasz, felemelsz, újjászülsz, és felkészítesz az új életre. Amen. Amikor a család elment a templomba, és elvitték a bárányt, hibátlan, szeplőtelen bárányt, akkor mindezeket a bűnöket a pap rátette a báránynak a fejére a kezét, és rámondta. És azt mondta, hogy ezért Isten igazságos ítélete szerint büntetés jár. Még mielőtt ezt az áldozatot végrehajtanánk, emlékeztetek egy másik áldozatra. Volt egy első áldozás, ez pedig a paradicsomkertben volt. És a paradicsomkertben ugye az volt, hogy amikor Ádám és Éva szakítottak erről a bizonyos fáról, az elszakadás fájáról, a jó és gonosz tudásának a fájáról, akkor nem mondja ezt ki az ige, de ugye meg kellett volna halniuk. Tehát Isten igéje szerint meg kellett volna halniuk, nem halnak meg, hanem Isten őket egy bőrruhába öltözteti. Hát nincsen benne soronként a Bibliában, de gyanús, hogy ez a bőrruha honnan van. És mit csinált Isten Ádámmal és Évával? Bebugyolálta őket, és amit hát ugye eddig szégyeltek, ugye a kitett testüket, ami egyébként a bűneset előtt nem volt szégyelni való, most viszont volt már mit szégyelni, az elromlott ember a bűneit szégyeli, és tulajdonképpen ez, amit szégyelt, ezt Isten egy takaróval eltakarta. Milyen érdekes, hogy ugye valaki a bőrét levetette, valaki az életét odaadta, és ezzel takaródzom én. Ez is egy emlékeztető arra, hogy én, ahol, tehát amikor megyek el, akkor, tehát megyek az életem során, akkor én már, nekem kell, hogy legyen egy takarom. Kell, hogy a bűneimet a valamilyen ruhával eltakarjam, és ez, hogyha úgy veszük, Jézus Krisztusnak az igazság ruhája. Ő az, aki az igazságával befedez, és hát nem sokára elérkezünk Jézus Krisztus áldozatához is, de először egy másik áldozat jön még. De gondoljuk bele, hogy Ádámnak és Évának milyen érzés lehetett a fügefa levelet leálltani, és helyette egy jó meleg bundát fölvenni, annak a bundáját, aki előtte még vígan fickándozott és élt, és ott a láthatóan a szemük láttára lett levágva, és meghalt, és látták, hogy mi a halál. És hogy ők a halál révén élhetnek tovább. Ennek az áldozatnak a folytatása az ószövetségi áldozatok. Amikor elmondtuk a bűnvallást, akkor a pap ugye fogta a kést, és ezt mondta, hogy a bűnért büntetés jár. Ez lehet, hogy nem elég állatszerű, de... A vér elfoly, és a pap fogta a vért egy ilyen pamacsot, és nem tudom azt mondani, hogy a pamacsot, hogy megtette a de amikor megmutatta őket, mindenképpen a vér az látszott a ruhán. Ha valakinek szép fehér ruhája volt, bármilyen ruhája volt, az látszott. Hát, tudjuk, hogy a vér az, hogy nem lehet kimosni. És... Nem tudok odáig suhintani. De lejöttek már, aztán kaptam. Törülgették magukat a gyerekek is, meg ilyenkor biztos megijedtek. Amikor mentek haza, ott volt, hát ha ugye nem ez a bőrruha, most a ruhán a vér. Tulajdonképpen ugyanaz a jelentősége, hogy én azért élhetek tovább, mehetek tovább, mert valaki meghalt helyettem. És valaki a bűnömet elhordozta. És ugye tegnap, aki itt volt a pasión, pont az én állomásomon volt az, a zsidókhoz írt levélből, hogy ugye bakok és bikák vére nem törölheti az emberi bűnt. Nyilván mindez előre mutatott arra Jézus Krisztus, arra a tökéletes áldozatra, aki mint főpap saját magát áldozta föl, és a saját vérével ment be a mennyei szentélybe, és nyitotta ki nekünk az utat. És hát erről szól az úrvacsora, és erről szól ez az ige. És milyen érdekes, hogy az áldozatban most még csak az egyik részét mutattam. Ugye azt mutattam, hogy a vér által megszabadultunk, és a bűn kárhoztatása nincs rajtunk. És tulajdonképpen az, hogy a vér viszont rajtunk van, az igazság, Isten igazság szolgáltatásának a ruhája. És van még egy. Örömről is beszéljünk, az eukarisztiáról. Az állatot aztán elosztották egy része, el lett füstölöttetve, most ezt nem ábrázolom ki. A másik része az a papnak ment, de a harmadik részéből a család részesedett, úgyhogy ezt továbbra is mondom. És akkor a család megette a finomságokat, megfőzték, és hát a finomságokat megfőzte. Volt mi örülni. Hogy meglett bocsátva a vétőt. Egy felszabadultsággal voltak együtt. És hát minden családi esemény együtt enni, együtt részesedni a kegyelemből, az életből, hát ez nagyon nagy ünnepség. És az állat áldozat egyrészt a bűneinket jelképesen eltörölte, és táplált is minket. Tehát itt van Jézus, azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, nincsen élet benne. És ez az én áldozatom, ez az én testem és vérem, ez örök életre táplál. De nem egy közönséges lakoma ez. Úgyhogy ez a... Most érkeztünk el a mai igénkhez. Igen. Az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital, mondja Jézus. És utána pedig azt mondja a legvégén, hogy a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Úgyhogy valamikor, talán tegnap előtt, nem tudom kivel beszélgettem, nem is tudom, az a lényeg, hogy arról beszélgettünk, hogy a katolikus vagy a református úrvacsora között mi a különbség, és ahogy elkezdtem magyarázni, azt mondta, hogy ezek szerint nincs olyan nagy különbség, ugye? Nincs. Ezt mi csináljuk? Tehát az, hogy igazán elképzelni azt, hogy Jézus testileg legyen itt a kenyérben, vagy hogy legyen ez akár valósággá, ez így mondom, hogy nem fajsúlyos ahhoz képest, hogy nekünk nagyon fontos, hogy mi legyünk ő vele. Melyik ez az ige? Ez, ami leleplezi. Nem tudom, hogy ezt lehet, hogy nem is olvastam fel. Aki eszi az én testemet és iszza az én véremet, az nem felolvastam. Az én bennem marad, és én ő benne. Azt mondja Jeromos, hogy mi táplálkozunk, mi a szívünket tápláljuk az ő áldozatával, és mi pedig az ő táplálékává válunk. Egymást esszük. Tehát nem egy kannibalizmusról van szó, hanem arról, hogy miközben mi esszük az ő testét és vérét, miközben mi táplálkozunk az ő áldozatának az érdemével, igazságával, mert ez a valóság, közben ő minket a saját testévé tesz. Az egyház Krisztus teste, és hát ez a lényeg, hogy ez az átalakulás végbe menjen, hogy mi közeledjünk, és ez amire hát a kevésbé misztikus vagy miszticizmusra hajló Calvin is azt mondja, hogy ez egy misztikus egyesülés Krisztussal. Ahhoz képest, bocsássatok meg ezért, de hogy testileg mi változik át a jegyekben, ez szinte másodrendű ahhoz képest, hogy amikor mi találkozunk ezekkel a jegyekkel, mi átváltozunk-e, hogy mi közeledünk-e Krisztushoz. Nem is nagyon akarok erről így vitatkozni, vagy érvelni. Azt biztos mindenki érzi, hogy nincs ilyen ex-opere operátó, ha én magamhoz vettem az úrvacsorát, akkor az már engem mindenben perfektített, vagy megváltoztatott. Nem, arról van szó, hogy ez egy kiábrázolás, egy szimbóluma annak, hogy tényleg, ahogyan Krisztus adta magát, én nekem is magamhoz kell vennem, nekem is közelednem kell hozzá, és táplálkoznom kell vele. És a hogyan, arról egy picit. Amikor Isten tiszteletre jövünk, nyilván az is egy ilyen táplálkozás. Maga a tanításokban is, amikor Jézus Krisztus tanításaival, személyével találkozunk, ez az első. Az egyéni csendességünkben is hasonló dolog történik, amikor Jézus szemléljük őt, figyeljük, ő belőle tanulunk, akkor vele táplálkozunk. Amikor itt van az úrvacsora lehetősége, és itt a bűnbánat, a bűnvalló imádság, a feloldozás, és hát lehet, hogy ez nem elég hangsúlyos nálunk, de az elbocsátás. Az elbocsátáskor van egy ige szakasz, amikor tulajdonképpen egy buzdítás van, hogy hogyan menjetek el, és mit csináljatok. És ez az, amit hát nagyon meg kéne szívlennünk. Egy olyan imádságot kaptatok, ami... Na, most ezt nézzük meg. Igazán van ebben még bűnvallás is. De van egy hitvallás is. Ha valaki átélte az úrvacsorában, hogy Krisztus közel enged magához, és értem adta magát, és értem adta a testét és a vérét, és én ezt magamhoz veszem. Mondom, ez egy dráma, ez egy kiábrázolás. Több mint emlékvacsora, nem csak egyszerű megemlékezés, eljátsszuk, belehelyezkedünk ebbe a drámába, ami ott történt. Nagyon érdekes olvasni a katolikus irodalmat erről, hogy ők úgy mondják, hogy Jézus Krisztus szenvedése megismétlődik napról napra. És hogy azért hívják áldozásnak, mert azt mondják, hogy Jézus Krisztus ezekben a jegyekben újra és újra megáldoztatik, és végbe megy a szenvedése is. És nem csak azáltal, hogy mi magunkhoz vesszük, vagy megtöretik ez az ostya, vagy, hanem még azáltal is, hogy egyesek rosszul veszik ezt magukhoz, vagy rosszul szolgáltatják ki. Tehát Jézus úgymond kiszolgáltatja magát újra nekünk. Tehát nagyon érdekes ezt olvasni a katolikusoktól. Ezt ilyen messzire én nem megyek, én nem tudom elfogadni. Érdekes gondolat, de az, én hiszem azt, amit az ige így mond, hogy Krisztus odaadta magát egyszer és mindenkorra. És amikor ezt mi újra átéljük, ez egy átélés. Ez a mi kiváltságunk, hogy mi ezt átélhetjük. Nem azt jelenti, hogy Jézus nincs ott, nem azt jelenti, hogy Jézus nem szenved esetleg velünk, nem azt jelenti, hogy Jézus nincs ott a bűnvallásunknál, a bűnbánatunknál, de nagyon is ott van. De hát így mondom, hogy ha ő testileg szenved, akkor az azt jelenti, hogy az ő teste az mi vagyunk, az az egyház. Értitek, hogy ez is Pál apostol mondja, hogy hagyom, hogy végbe menjen a Krisztus, ami még híja van a Krisztus szenvedésének az ő testében, az ő testéért, ami az egyház. Tehát igazán a Krisztus szenved most is, a Krisztus teste által, az egyház által. A mostani szenvedések, amik akár keresztényüldözésekben, akár sok minden másképpen betelik, meg a mi szenvedéseinken keresztül, így van. Jézus szenved, Isten szenved most is rajtunk keresztül. Ez is kiváltság, hogy részese lehetünk a Krisztus szenvedésének. Legyünk ebben az imádságban elmélyedve egy kicsit. Drága édesatyám, köszönöm, hogy megváltottál az ádámi élettől, és Krisztusba helyezted az életemet. Megvallom, hogy magamnak éltem, és teljes kudarcot vallottam, mert a saját erőmre támaszkodtam. Csak küszködtem, mert saját erőmből próbáltam megélni a keresztény életet. Megvallom, hogy a szükségleteimet mások eredmények elérése és anyagi javak hajszolása által igyekeztem kielégíteni. Feladom a saját erőből való próbálkozásokat, és teljesen a te kezedbe teszem le az életemet. Rád bízom magam. Jogaimról és elvárásaimról lemondok, és kérlek, hogy formálj olyanná, amilyennek te szeretnél látni. Hiszem, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, ahogy a Biblia mondja, meghaltam a bűnnek, eltemettettem, és vele együtt új életre támadtam fel. Ezt a feltámadott új életet elfogadom, mint saját életemet. Hiszem, hogy vele együtt felvitettem a mennyekbe, és ültettettem az Atya jobbjára. Úgy döntöttem, hogy elfogadom Krisztust, mint életemet, erőmet, és azonosulok vele. Köszönöm, hogy Krisztussal való azonosulás által teljesen elfogadsz, és Krisztus minden szükségemet betölti. Teljesen alárendelem magam a bennek lakozó Krisztusnak, és neki engedelmeskedem. Tégy velem, amit akarsz. Dicsőítsd meg fiadat bennem, és jelensd ki őt az életemen keresztül. Amen. lehet nyugodtan ezt is használni arra, hogy a saját csendességünkben egy az imáinkat, így mondom, hogy megvezesse, tehát egy keretet adjon. Érzitek, hogy az első része a bűnvallás, ott van, amit beszéltünk, hogy én életet éltem, hogy bálványokat imádtam, hogy a saját szükségleteimre, meg egyebekre hallgattam, és saját erőből próbálkoztam, és aztán jön a második felében a hiszem, a feladom és a hiszem. Itt jön a fordulat, hogy én ezt most elhatározom. Itt van egy önátadás, és egy lemondás, és ez a önátadás, ez a táplálkozás. Hiszem, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, hogy Krisztus az, akinek az áldozatára nézek, és az én identitásom, nagyon szépen mondja az imádság, hogy az új, feltámadott új életemet elfogadom, mint saját életemet Krisztussal. Ezeket, hogyha többször végigolvassuk, akkor nagyon szép értelmet tudnak nyerni, nagyon szép alapot adnak a napjainknak. Jó minden reggelire táplálkozni ezekkel a valóságokkal, igazságokkal, és jó így elindulni, hogy alárendelem magam a bennem lakozó Krisztusnak, és neki engedelmeskedem, és akkor nem lesz sodródás, akkor nem lesz engedetlenség, hanem akkor egy Istentől vezérelt élet lesz. Hát abban arra biztatok mindenkit, hogy akár ezzel, akár más hasonló eszközökkel éljünk, és próbáljuk meg azt, hogy Krisztus valóban táplálékkal legyen az életünkben, és a meglevő eszközöket is, az úrvacsorát, az Isten tisztelt eszközeit is így használjuk, ebben használjuk, és fedezzük fel újra meg újra, és éljünk elük és általuk. És hogyha valamit felfedeztünk, akkor azt osszuk meg, aki legközelebb van. A barátunkkal, testvérünkkel, családunkkal. Isten szeretné, hogy így gazdagítsuk egymást a közösségben. Csak még egyszer felolvasom az igéket. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világi életéért, az az én testem. Bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen életi bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én vérem, az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Imádkozzunk. Édesatyánk, áldunk téged, hogy azoktól a bűnöktől, amiket örököltünk szüleinktől, ősszüleinktől, ezeknek eleget tettél Krisztusban. És most áldunk azért, hogy minket is tanítasz, és minket is vezetsz, hogy a saját bűneinkkel, amikkel még tetéztük mindezeket, azokat is meg tudod bocsájtani, azokat is el tudod törölni, sőt, a megszentelődés útján vezetsz, és ha odaadjuk magunkat neked teljesen, akkor egyre kevesebb vétek terheli az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy erre az életre hívsz meg. Köszönjük, hogy te ezt a halálcserét és életcserét találtad ki, hogy a te fiad életét élhessük, hogyha már ő meghalt helyettünk. Segíts, hogy holnapi, vagyis lehet a vasárnapi, meg egyáltalán minden Isten tiszteleti alkalom ennek a megerősítése lehessen. Segíts, Urunk, hogy legyen, találjunk elég alkalmat arra, hogy megerősödjünk ezekben az igazságokban, védjük az időnket, a veled való időnket, a támadásoktól, a túl sok elfoglaltságtól, a pörgéstől. Segíts, hogy mindenestől te legyél az első, neked adjuk magunkat, belőled táplálkozzunk, neked adjuk a dicsőséget, a te dicsőségedre élhessünk. Köszönjük a szereteted, a kegyelmed, a kitartásod, a hűséged. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy te adj nekünk magadból, te töltsd meg a lelkünket. Szeretnénk téged befogadni, te általad tisztulni, te veled élni, téged meghallgatni mindig, te tőled kérni tanácsot. Szeretnénk téged továbbadni. Hívunk, várunk, Szentlélek, Úristen, szentelj meg, és áld meg az ünnepi alkalmakat. Áld meg minket, az életünket, a találkozásainkat, az Isten tisztelten és a családban is. Köszönjük, Urunk, hogy akarsz minket használni a te dicsőségedben. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott készülődést, áldott ünnepeket kívánunk.